Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi műsorunk témája: szakmai és személyes emlékezés Szilágyi Zoltán atyára, művészettörténész tanárra. Terdik Szilveszter írása. Pár héttel ezelőtt Barna Gábor, a szakrális néprajz szegedi egyetemi tanára röviden bemutatta műsorunkban Szilágyi Zoltán atya életútját, most pedig egy fiatal pályatársa méltatja őt. Terdik Szilveszter a Képzőművészeti Egyetemen az ókeresztény ikonográfia tárgy tanára, illetve az Iparművészeti Múzeum főmunkatársa. 2018. január 13-án a pomázi római katolikus templomban, majd a helyi református temetőben sokan vettek búcsút a 80 éves korában elhunyt dr. Szilágyi Zoltán áldozópaptól, művészettörténésztől. Budapesten született, de Pomázon nőtt fel, ahonnan iparművész édesanyja, Szalai Margit származott, ezért mindig is ős pomázinak tekintette magát. Minden bizonnyal Zoltán atya tudott a legtöbbet, vagy legalábbis ő tudott a legnagyobb átélésen mesélni Pomáz történetéről, neves 19. és 20. századi polgárairól. Különösen értékelte azt, a gyermekként még megélt, a különböző nemzetiségi és felekezetű lakosok, ortodox szerbek, református magyarok, katolikus vábok, majd a lakosságcsere után érkező felvidéki katolikus magyarok között meglévő, egymás tiszteletén alapuló közösségi viszonyrendszert, amelyet a 20. század próbatételei sem tudtak teljesen tönkretenni. Pomáz városa ezt a kitartó hűséget 2003-ban díszpolgári címmel ismerte el. A családhoz, annak tágabb környezetéhez, illetve a Szent István plébánia templomhoz kapcsolódtak első meghatározó, a szakrális művészettől inspirált vallásos élményei. Minisztránsként gyakran kapta azt a feladatot, hogy a templom szószékéről a latin misét értelmező szövegeket olvasson fel. Már ekkor élvezettel bújta Pars Pius klasszikus, az egyház év rendjében összeállított több kötetes liturgia magyarázó művét. Középiskolába a Szentendrei Ferences gimnáziumba járt, majd 1956-ban a székesfehérvári egyházmegye kispapjaként a szegedi hittudományi főiskolán kezdte meg tanulmányait. Kiválóan végezte a teológiát, itt mélyült el és erősödött meg benne az ókeresztény kor művészete, valamint az egyházatyák teológia iránti lelkes szeretete. Szegeden kötött személyes barátságot Isten szolgája Bálint Sándor néprajzkutatóval, akire mindig atyai jó barátjaként és igazi mestereként tekintett. 1961. június 21-én Székesfehérvárot szentelte pappá Svoly Lajos püspök. Csepelen, Nagytétényben, Székesfehérvár felsővárosban, majd belvárosban szolgált káplánként, 1973-ban Kánuszra került. 1977-ben az ELTE-n kezdhette meg művészettörténeti tanulmányait, az egyházak számára felkínált lehetőségnek köszönhetően más egyházmegyékből származó katolikus papok, illetve más felekezetekhez tartozó egyházi személyekkel együtt. 1981-ben végzett, majd néhány év múlva bölcsész doktorátust is szerzett, amelynek eredményeit az 1984-ben a Corvina kiadó gondozásában Barokk szentképek Magyarországon címmel megjelent könyvében publikálta. A mű egy példányát latin nyelvű kísérő levéllel Péter utódának, II. János Pál pápának is megküldte, a kedves gesztust egy elismerő köszönő levél viszonozta. Ezekben az években a már jelentősnek mondható, alapvetően barokk szakrális tárgyakból álló gyűjteményének legértékesebb darabjait eladta az egri Dobó István Múzeumnak, a VTA-ból pedig megalapította a Szilárd Fi Jutalomdíjat, azzal a céllal, hogy az ELTE művészettörténet tanszékének hallgatóit a keresztény ikonográfia valamely témáját feldolgozó szakdolgozat írására sarkalja. Túlérzékeny alkota miatt 1993-ban betegállományba került. Budapesten telepedett le, 2000-től nyugállományba vonult. A 3 évtizedes kápláni és plébániai szolgálat után új lehetőségek nyíltak meg előtte a fővárosban. Meghívták a Képzőművészeti Egyetemre, ahol 2010-ig tanította a keresztény ikonográfia tantárgyat restaurátoroknak, művészhallgatóknak. Már korábban is szoros kapcsolatot ápolt művészekkel, az egyetem viszont lehetőséget adott arra, hogy még több fiatal alkotóval kerüljön kapcsolatba, akiket az előadásain keresztül a keresztény kultúra kincseivel, de leginkább a hittel, s magával Jézus Krisztussal kívánta megismertetni. Vallotta, hogy a kultusz és a kultúra egy tőről fakad. Sokakkal szoros barátságba került. A hallgatókat vagy rokonaikat keresztelte, bérmálta, áldoztatta. Ő úgy értékelte később, hogy valódi missziós munkát tudott végezni. Emellett lehetőség nyílt arra is, hogy egy fél évig az ELTE-n, majd az újonnan alapított Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet szakán is óraadó lehessen. Budapesten is folytatta szakkönyvek és szaktanulmányok írását. 3 kötetben adta ki metszeteinek, ritka szentképeinek, apró nyomtatványainak szakkatalógusát, majd 2003-ban a Balassé kiadó jelentette meg összegyűjtött tanulmányait. Utolsó, nagyobb lélegzetvételi könyve 2008-ban látott napvilágot, de aztán még szinte minden évben mindig előrukkolt egy újabb utolsó tanulmánnyal, kisebb kötettel, amelyeket saját forrásból adott ki. Tudományos tevékenységében az is lenyűgöző, hogy noha ő maga nem tudta használni a modern technikai eszközöket, mindig talált megfelelő segítséget ahhoz, hogy ezek a szövegek írott változatban is elkészülhessenek. Az utóbbi évtizedben egyházmegyéjével is rendeződött a viszonya. Gyűjteményének szakrális darabjait az Egyházmegyei Múzeumra hagyta, amelyek egy jelentős részét 2010-től már ki is állították, míg családi vonatkozású tárgyait a Magyar Nemzeti Múzeumnak szánta. Zoltán a tudományosság mellett fontos hangsúlyt fektetett az igényes népszerűsítésre. Nyugállományba sem adta fel papi életét, ha hívták, gyakran ment előadásokat tartani, búcsúkon prédikálni, különösen szerette, ha a felvidéki magyar közösségekbe hívták, vitték. Az ottani a gondoskodó szeretete mindig sokat jelentett számára. Sziporkázó előadásait még évek múltán is emlegetik. Nyelvi leleményei, szójátékai mindig szórakoztatóak voltak, gyakran finom öniróniával fűszerezve. Mindig hangsúlyozta, hogy ő nem erőszakos, csak akaratos, de ha valamit elér, azért végtelenül hálás is. Zoltánnak voltak kedvenc szentjei. Nagyon sokukról elképesztő történeteket tudott, és ezeket az ismereteket váratlan helyzetekben tudta megosztani. Azt is jól tudta, hogy melyik szenthez milyen helyzetben kell és érdemes fohászkodni. Kedves egyetemi tanára, az egyébként református Tóth Sándor mondogatta is neki, Szilárd fi, magát a szentjei és az erekjei mentik meg a vizsgákon. Egyébként később éppen Tóth Sándor tanárul volt az, aki a Szilárd fi díj alaptőkéjét is megemelte egy jelentősebb adománnyal. Zoltánnak az ókeresztény kor mellett másik kedvenc korszaka a katolikus megújulás, a barokk időszaka volt. Nagyon boldog volt, amikor Rómába először eljutott, ahol mind az ókeresztény, mind a barokk kor felbecsületetlen öröksége tárult elé. Utoljára 2000-ben járt ott, amikor egy tudományos konferencián vehetett részt a Magyar Akadémia szervezésében. Kedvenc művésze az isteni Michelangelo volt, akit szinte már szentként tisztelt, utolsó hónapjaiban is az utolsó ítélet képei hatalmas Krisztusa lebegett előtte. Különösen szerette a falkép gyűjteményében őrzött, korai, még a 16. századi átfestés előtti állapotát mutató metszett változatát. Zoltán életében az imádság mindig az első helyén állt. Amíg tehette, minden nap bemutatta szentmise áldozatot, amelyben mindig nagy gonddal emlékezett meg élő és halott jótevőiről egyaránt. A megszokott, egyébként szinte szertartásottan végzett hétköznapi tevékenységéhez, például fésülködés, öltözködés is rövid, de állandó fohászokat kapcsolt, ezekben is mindig megemlékezett valakiről, aki éppen szükséget szenvedett. Rendszeresen végezte a zsolozsmát, 4 kötetes breviáriuma rendesen elhasználódott az évek folyamán. Amikor halála előtt néhány héttel odajándékozta egyik kedves rokonának a 4 kötetet, mert már nem volt ereje megtartani, úgy éreztem, hogy valóban készen áll az útra. Szerette és emészgette a zsoltárokat, a zsolozsma patrisztikus olvasmányait különösen élvezte. Az egyházatják gazda költői képei felvillanyozták, a szövegekben felbukkanó teológiai kérdések az utolsó pillanatig izgatták. Megtisztelő volt, ha egy-egy ilyen kérdést velem is megosztott. Utolsó heteiben, amikor már úgy érezte, hogy nincs ereje imádkozni sem, a kereszten függő Jézus zsoltáros imája tört fel belőle egyre gyakrabban. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Zoltán atya nagyon szerette a bizánci liturgiát, a keleti keresztényeket. Néhány évvel ezelőtt sikerült valahogy fognia a kopt keresztények vallási csatornáját. Órák hosszat nézte, bár nem sokat értett belőle, de lenyűgözték a liturgia közvetítések. Élő egyenes adásban látta a jelenlegi kopt pátriárka majd fél napig tartó megválasztását is. Viccesen mondogatta akkoriban, hogy lassacskán ő is elkoptosodik. Úgy érezte, a kopt keresztények tanúságtétele áll legközelebb az ősegyház hit tapasztalatához. Ők tudják, mi az igazi hit, mondogatta, hiszen a kés mindig a torkukon van. A bizánci liturgiától egyébként a pomázi szerbeknek köszönhetően szerezte az első tapasztalatokat. Diák korában többször megfordult a főutcai görögkatolikus templomban, hogy 2 szín alatt áldozhasson. Különösen közel állt hozzá a kortárs magyar szentek közül 2 kárpátaljai görögkatolikus vértanú, Romzsa Tódor munkácsi püspök, akinek erekjéjét a házi oltárkáján őrizte, valamint Orosz Péter Pál titkos püspök, akit 1953-ban egy útszéli kereszt előtt imádság közben lőtt fejbe az őt letartóztató szovjet pribék. Őket minden szentmiséjére meghívta. Orosz Péter Biriben született, a gyerekkorom részét én is töltöttem, ami némi cinkosságot eredményezett közöttünk. Zoltán minden nap kérte Orosz Péter segítségét, és nagyon várta, hogy oltárra emeljék. Büszke volt arra, hogy ő már Cseperi káplán korában, nagypénteki prédikációjában meg tudta osztani Orosz Péter virtuoságának történetét a hívekkel. A magyar szentekhez fűződő bensőséges viszonyának monumentális lenyomata a krakkói magyar kápolna Puskás László, görögkatolikus művész, pap által kivitelezett mozaikjainak ikonográfiai programja, amelyet együtt dolgoztak ki. Mégis a legjobban antiókiai Szent Ignácot tisztelte és szerette. Leveleit rendszeresen olvasta, lenyűgözte a római arénában vértanúságot szenvedett püspök alakja rendíthetetlen hite. Mindig megkért, hogyha olyan helyen járok, a Szent Ignác ábrázolással találkozom, mindenképp hozzak róla reprodukciót. Gyűjtöttem is egy csokorra valót. legjobban a konstantinápolyi Panna Karisztos templom 14. századi Szent Ignác mozaikjáról készült fotómat szerette. Azt talán tartotta, mindig ránézett. Nem véletlen, hogy Szent Ignáccal választotta a gyászjelentésére írt idézetét is. Szent Ignác nem volt hálátlan hű tisztelőjéhez. Zoltán valószínűleg már nem volt tudatában, de éppen december 20-án szólította magához az úr, amikor a bizánci hagyományban Szent Ignác liturgikus emléknapját tartjuk. Egyik utolsó találkozásunkkor azzal dicsekedett, hogy még mindig jól emlékszik a görögkatolikus liturgia húsvéti tropáriára, és hogy erről meggyőzön, el is énekelte. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Kedves olvasóm, hallgatóm, ha te is ismered ezt a himnuszt, kérlek, énekeld el, akár csak magadban halkan, ha nem, akkor csak olvasd el újra Zoltán atya lelki üdvéért. Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott. Szakmai és személyes emlékezés Szilárdfi Zoltán atyára, művészettörténész tanárra. Terdik Szilveszter írását hallották. Szent Ignác Szíriában született 50 körül, és Rómában szenvedett vértanúhalált 110-115 között. Szent Péter és Evodiosz után a hatalmas Antiochia harmadik püspöke. Ebben a városban alakult az első pogányokból megtért keresztény közösség. Szent Ignácot a Trajanus császár alatt kitölt keresztényüldözés során megbilincselték, és katonai őrizet alatt hajón Rómába szállították. A halálos ítéletet, amely úgy szólt, hogy vadállatok elé kell vetni, Rómában hajtották végre. Ignác 7 nagyon értékes, kora keresztény levelet hagyott az egyházra. Ő használja először a katolikus egyház kifejezést az egész közösség megnevezésére. Pár szép gondolat lelki örökségéből. Egy orvos van, testi és lelki, aki született és születetlen. A testben lévő Isten, a halálban igazi élet, aki Máriától és Istentől való, először szenvedő, majd szenvedéstől mentes, a mi Urunk Jézus Krisztus. Törekedjetek rá, hogy gyakrabban egybegyűjjetek Isten dicsőségére és eukarisztiájára. Ha ugyanis gyakran összegyűltök, lerombolódnak a sátán hatalmasságai. Az én lelkem a kereszt botránya, amely kereszt botránya hitetleneknek, nekünk azonban üdvösség és örök élet. Hol van a bölcs? Hol az okos? Hol van az értelmeseknek tartottak dicsekvése? Mária hordozta ugyanis méhében Istenünket, Jézust, a Krisztust, a felkentet, Isten rendelkezésének megfelelően, aki Dávid magjából való, de mégis a Szentlélektől, aki született és megkereszteltetett, hogy szenvedésével tisztítsa meg a vizet. Rejtve is maradt e világ fejdelme előtt Mária szüzessége és szülése, hasonlóképpen az Úr halála is. 3 kiáltó misztérium, amely Isten csendjében ment végbe. Hello darkness, my old friend. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Restless dreams I walked alone.
a lélek hangja.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.